Hatodik fejezet. Mi történt Don Quixote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete. Amíg Sancho Panza és felesége, Teresa Cascajó ezt a sajátságos párbeszédet folytatta, Don Quixote unokahúga és gazdasszonya sem volt tétlen, mint hogy száz meg száz jelből arra következtettek, hogy bátyjuk és uruk harmadszor is kereket akar oldani, s megint a nézetük szerint átkozott kóborlovag életre adja fejét. Ami csak tőlük telhetett, mindent elkövettek, hogy eltérítsék szerencsétlen szándékától, de minden szavuk falra hány borsó és pusztába kiáltott szó volt. A gazdasszony egy ízben többek közt még ezeket a szavakat intézte gazdájához. Igaz lelkemre mondom, jó uram, ha kegyelmed meg nem nyugszik, és szép csendesen itthon nem marad, hanem mint valami elátkozott lélek megint csak hegyen-völgyön akar barangolni, hogy, amint mondják, kalandokat, de amint én tartom, szerencsétlenségeket keressen, én Istenhez és a királyhoz fellebezek, hogy vessen véget annak a gyötrelemnek. Don Quixote eképpen válaszolt. Jó asszony, mi fog Isten a te panaszodra válaszolni? Azt nem tudom, de azt sem tudom, hogy a királyő felsége mit felelhetne. Én csak annyit mondok, ha én király volnék, bizony megkímélném magamat, hogy a naponta érkező tengersok alkalmatlan folyamodványra felelgessek. A királyokat a sok egyéb teher között alig fáraszthatja valami jobban, mint az, hogy kénytelenek mindenkit meghallgatni és mindenkinek felelgetni, ezért nem is szeretném, ha még az én ügyeimmel is háborgatnák. A gazdasszony így szólt. Mondja csak, uram, nincsenek ő felsége udvaránál lovagok? Sőt, igen, sok van, válaszol Don Quixote, és illő is, hogy legyen, minthogy jelenlétük a fejedelmi méltóság díszére és a királyi hatalom öregbítésére szolgál. Nem tartozhatnék-e hát kegyelmed is azok közé? Folytatta a gazdasszony. Nyugton szolgálna ő felségénél, és az udvaránál tartózkodna. Lásd, édes lelkem, válaszolta Don Quixote, nem minden lovag lehet udvari ember, s nem minden udvari ember lehet és lesz kóbor lovaggá. Mind a két fajta szükséges a világon, s ha bárha mindnyájan lovagok vagyunk, igen nagy a különbség közöttünk, mert az udvari emberek anélkül, hogy termeikből és az udvarcsarnokaiból csak a lábukat is kitennék, bejárják az egész világot, a térképet szemlélve. És emellett nem költenek egy vasat se, s nem szenvednek se a hidegtől, se a melegtől, nem szomjaznak, nem éheznek. Ellenben mi, az igazi kóborlovagok, hévben, fagyban, a levegőig minden viszontagsága között, hol éjjel, hol nappal, egyszer gyalog, másszor lóháton, végigmérjük az egész földet tulajdon lábunkkal. Mi nem csak képeken látjuk az ellenséget, hanem a maga igaz valóságában, s rajta ütünk minden módon, minden alkalommal, nem törődve holmi silányságokkal, s a kihívás szabályaival, hosszabb vagy kurtább kardot, meg láncsát horde valaki, visele talizmánt, erekjét, éle valami fondorlattal, egyformán süte a nap mind a két küzdőfél szemébe, s más ilyen ceremóniákkal, melyeket párviadalok alkalmával nagyon megszoktak figyelni, s amikhez te nem értesz, én azonban igen. Sőt, azt is tudnod kell, az igaz kóborlovagnak, ha 10 óriással is találkozik egyszerre, még ha fejük nem csak a felhőket veri, hanem túl is ér rajtuk, és mindegyiknek lába, szára, egy-egy roppant magas torony, karjuk pedig akkora, mint a leghatalmasabb hajók árbóca, s egy-egy szemük, mint a malomkerék, s lángolóbb, mint az olvasztó kemence, akkor sem szabad semmi szín alatt sem megrettennie. Sőt, ellenkezőleg nemes magatartással és rettenthetetlen bátorsággal rajtuk kell ütnie, és rájuk kell rontania, s ha lehetséges, meg kell győznie és össze kell aprítania. Egy szempillantás alatt, még ha ama bizonyos halnak pikkelyeiből készített páncélba volnának is öltözve, mely, amint mondják, magánál a gyémántnál is keményebb, s a közönséges kart helyett éles damaszkuszi acélpengét forgatnak, vagy acélgombos buzogányt pörgetnek is, amint saját magam nem egyszer láttam. Mindezt csak azért mondtam, édes gazdasszonykám, hogy lásd, mennyire különbözik egyik lovag a másiktól. És méltán elvárhatnók minden fejedelemtől, hogy a lovagok e második fajtáját, vagyis helyesebben szólva az előbbre valót becsülje, mert, amint a kóbor lovagok történetében olvassuk, volt köztük akárhány, aki nem egy, hanem sok országnak vált legfőbb javára. Ó, kedves bátyám, uram, vágott közbe most a leányka, gondolja csak meg kegyelmet, hogy mindaz, amit a kóbor lovagokról mond, csupa mese és hazugság, s a róluk szóló történetek, ha már tűzre nem vetik is, meg kellene bélyegezni egy szambetinóval, vagy más ilyen jeggyel, ami rájuk sütné a gyalázatot, hogy csak rontják a jó erkölcsöket. A mindenható Istenre, kiáltott fel Don Quixote, ha nem volnál egyeneságon unokahúgom, édes testvérem leánya. Olyan csúfot látnál ezért a káromlásért, hogy örökre megemlegetnéd. Micsoda? Még egy ilyen tacskó leány is, pedig háromig se tud számolni, nyelvelni merészel, és szapulja a kóbor lovagok történeteit. Mit szólna hozzá Amadis, ha ezt hallaná? Egyéb iránt minden bizonnyal megbocsátana, mert szelítség és udvariasság dolgában ritkította párját a maga idejében, s a hajadonoknak nem volt nála serényebb védelmezője. De ha más hallja meg, ugyancsak megjárhattad volna. Mert nem mindegyik nyájas és udvarias ám, van köztük nyers és durva is, s nem mindegyik igazi lovag, ha lovagnak mondják is. Az egyik színarany, a másik csak talmi. Úgy látszik, hogy valamennyi lovag, de azért nem állaná ki mindegyik a próbát. Vannak alacsony származású emberek, akik mindenáron lovagnak akarnak mutatkozni. Vannak megint előkelő lovagok is, de szánt szándékkal úgy viselkednek, hogy alacsony állású embereknek tartsák őket. Amazok fölfelé törekszenek, vagy dicsőségvágyból, vagy igazi erényességből, emezek lesüllyednek renyhesség vagy vétkeik miatt. Fölöttébb szükséges át, hogy résen álljunk, s gondosan megkülönböztessük a lovagokat, mert bár hasonlítanak egymáshoz, s valójában nagyon is különböznek. Teremtő szent atyám! Mondta a leányka. Mennyi mindent tud kegyelmet, kedves bácsikám? Ha valamikor a szükség úgy hozná magával, bizvást felmehetne a szószékre, s úton útfélen prédikálhatna. És mégis olyan vakság verte meg, s kézzelfogható tévedésben van, elhiteti magával, hogy öreg létére még mindig vitéz, beteg létére erős, s hogy a ferdességeket kiegyenesítheti. Holott már maga is összegörnyed a kortól, mindenek fölött meg azt, hogy lovag, pedig nem az, mert ha nemesek lehetnének is lovagok, ha szegények, bizony nem lehetnek. Szavaidban sok az igaz, kedves húgom, mondta Don Quixote. Mesélhetnék neked egyetmást némely nemes családról, hogy tátva maradna a szád, de nem keverem Isten dolgába az emberekét, inkább nem szólok. Lássátok, lelkeim, s figyeljetek szavaimra, a világ minden családjának négyféle származása lehet, és pedig a következő. Az egyik igen alacsony eredetű, hanem azután terjeszkedett, s igen magasra emelkedett. A másiknak előkelő ősei voltak, s méltóságukat az utódok is megőrizték, még ma is őrzik, úgy, hogy most is oly tisztesek, mint kezdetben. Más családok viszont, bár nagy őseik valának, egyre fogytak, és utoljára egyetlen pontban végződtek, mint a piramis, úgy, hogy kezdetökhöz képest semmiségben végződtek, amint a piramis csúcsa is semmi a talpához vagy alapjához mérve. Végül a legtöbb családnak már az eredete sem volt jó, és nem is fejlődött, úgy, hogy névtelenül hal ki, mint a köz- és alsóbrendű családok általában. Az alacsony származású, de magasra emelkedett családok közé tartozik az ottomán uralkodóház, mert alacsony sorsú, egyszerű pásztortól ered, s most, amint látjátok, igen magasan áll. A második családfajtához, mert már a kezdete is nagy volt, s e nagyságot megtartja, ha nem növelte is, számos fejedelem tartozik, aki hatalmát örökölte, s meg is tartja anélkül, hogy növelné vagy elveszíteni, mert nyugton marad országa határán belül. Azok közül, akik magasan kezdték és alacsonyan végezték, százat meg százat lehetne felhozni példának, mert Egyiptomnak mindam a fáraói és Ptolemaiszói, római cézárjai, az egész sereg fejedelem, ha ugyan szabad e névvel illetnem őket, rengeteg monarha, főúr, médek, asszírok, perzsák, görögök és barbárok, e törzsek és családok valamennyien egyetlen pontban semmiségben végződtek. Ők magok és őseik is, mert manapság alig lehetne utódai közül egyetlen egyet találni, vagy ha lehetne is, bizonyosan alacsony és jelentéktelen állapotban tengődnek. A közrendű családokról nincs mit mondanom, ha csak azt nem, hogy csupán az élők számát szaporítják, de hírnevük nincs, és magasztalást sem érdemelnek. Mindabból, amit felhoztam, azt akartam értésetekre juttatni, kedves libácskáim, hogy a különféle családok között mi nagy az űrzavar, s csak akkor látszanak nagynak és kitűnőnek, ha tagjaik erényben, gazdagságban és bőkezűségben mutatják meg jelességüket. Erényt, gazdagságot és bőkezűséget említettem, mert ha a nagy ember bűnös, nagy bűnös lesz, s ha a gazdag nem bőkező, fukar koldus lesz. Mert a gazdagot nem maga a tulajdon, hanem vagyona felhasználása teszi szerencsésé. De nem akárhogy, hanem helyesen kell elköltenie. A szegény sorsú lovag számára nincs egyéb mód, hogy bebizonyítsa lovag voltát, csak az erényesség útja. Legyen szíves, nyájas, udvarias, előzékeny és szolgálatra készséges. Ne legyen kevés, büszke, sértegető, de kivált legyen részvevő, mert ha csak egy-két mara védít, ád is jó kedvel a szegénynek, épp oly bőkezőnek fogják tartani, mint aki alamizsna osztogatását kikürtölteti. És midőn az emberek látják erényeit, még ha közelebbről nem ösmerik is, bizonyára nemes származásúnak fogják tartani és mondani. S valóságos csoda lenne, ha nem volna nemes. Az erénynek mindig dicséret a jutalma, és lehetetlen, hogy az erényes embert nem magasztalják. Két útja van annak, kedveseim, hogy az ember gazdaggá és híressé lehessen. Az egyik a tudományos, a másik a hadipálya. Én inkább a fegyverviselésben vagyok járatos, semmint a tudományokban. A katonáskodás felé hajlom, mert a Mars csillagzat befolyása alatt születtem. Szinte kénytelen vagyok a fegyverviselők útját járni, ha az egész világ ellenezni is. Tehát hiába fárasztanátok magatokat ti is, hogy rábeszéljetek, ne akarjam, amit az ég akar, az értelem javasol, s főként saját óhajtásom kíván. Mert ha tudom, pedig tudom, milyen számtalan teherrel jár a kóborlovagság, azt is tudom, mély véghetetlen, sok jóhoz segít. S tudom, hogy az erény útja igen szűk, míg a bűné tág és téres. És tudom, hogy végök és céljok mi különböző, mert a bűn tág és téres útjának vége a halál, míg az erény szűk és gyötrelmes pályájának élet a vége. De nem véges élet, hanem végtelen. S tudom, hogy amint a mi nagy spanyol költőnk mondja, a halhatatlanság honába itt megy az út, e zord sűrűségen keresztül, s ki letér róla, sosem érkezik meg. Jaj, nekem szerencsétlennek, kiáltott fel a leányka. Uram, még poéta is. Tud ő mindent, ért mindenhez. Fogadni mernék, ha kömüves akarna lenni, olyan házat teremtene elénk, mint a kalitka. Biztosítlak, kedves húgom, válaszolt Don Quixote. Ha ezek a lovagi gondolatok nem ragadták volna magokhoz egész lelkemet, nem volna munka, amit meg ne tudnék csinálni, s kezemtől akármi különös is kitelnék, kiváltképpen kalitkák és fogpiszkálók. Ebben a pillanatban valaki zörgetett a kapun. Kiszóltak, hogy ki az, Sancho Panza válaszolt, hogy ő. A gazdasszonynak se kellett több, futott előle, hogy ne is lássa, annyira nem szívelhette. A lányka nyitott ajtót. Don Quixote pedig tárt karokkal ment Sancho elé, azután bezárkóztak a lovak szobájába, ahol olyan párbeszéd eredt meg közöttük, hogy bizony semmivel sem alábbvalóbb, mint az előbbi.